Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Tőle jöjjön áldás a mi együttlétünkre. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és Isten tiszteletünket a 95. Zsoltárunk 4 versének éneklésével kezdjük. A 95. Zsoltárunk 4 versét énekeljük, az első vers így kezdődik. Gyertek, örvendjünk mindnyájan. Maradva hallgassuk hitvallásunk tanítását, amelyet a Heidelbergi KT-ból olvasok, annak is 16. úrnapjából, ahol is az apostoli hitvallás magyarázatát olvashatjuk, és annak a tételeihez, a Jézus Krisztus kereszt halálához kapcsolódnak-e mostani kérdések és feleletek. Miért kellett Krisztusnak a halált elszenvednie? Azért, mert Isten igazságos és igazmondó lévén semmi más módon a mi bűnünkért eleget tenni nem lehetett volna, hanem csakis magának, Isten fiának halála által. Miért temettetett el? Azért, hogy ez bizonysága legyen annak, hogy valósággal meghalt. Ha Krisztus meghalt, érettünk. Miért kell nekünk is meghalni? A mi halálunk nem bűnünkért való elégtétel, hanem csak meghalás a bűnnek, és átmenetel az örök életre. Mi egyéb hasznunk van még Krisztus keresztván való áldozatából és halálából? Az, hogy az ő ereje által a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetik, megöletik és eltemettetik, hogy a test gonosz gerjedelmei ne uralkodjanak többé mi bennünk, hanem mi magunkat hálaáldozatul őnéki szenteljük. Miért teszed ezt is hozzá, szálla alá poklokra? Azért, hogy legnagyobb megpróbáltatásaim között bizonyos lehessek afelől, hogy az én Uram a Krisztus az ő kibeszélhetetlen gyötrődéseivel, szenvedéseivel és rettegéseivel, melyeket lelkében a keresztfán és annak előtte is elszenvedett, engem a pokol kínjaitól és gyötrelmeitől megszabadított. Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk a mi szabadító Istenünkhöz. Hálaadással magasztalunk téged, szerető mennyei édesatyánk, azért a kegyelemért, amelyet a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban mutattál meg felénk és rajtunk. Áldunk és magasztalunk őt azért, hogy elbocsátottad őt érettünk, és az ő tökéletes áldozata révén megbékültél, s megkegyelmezel mindazoknak, akik téged hittel követnek, s Jézus Krisztust megváltójuknak fogadják el. Áldunk és magasztalunk téged, a Teremtő Istent, akivel fiad révén békességre juthatunk, szívünkben, lelkünkben, életünkben, s aki azt ígéred, hogy fiadért odaemelsz bennünket a te országodba, a mennyországba, hogy mi mindenkor élvezhessük a te atyai jóságodat. Köszönjük, hogy ígéd és szent lelked által most is hívsz bennünket magadhoz, és arra buzdítasz egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy lépjünk rá arra az útra, amelyet te készítettél, és amely maga Jézus Krisztus, és amely út az örök életre vezet. Engedd, hogy ma erről az útról halljunk, és minden, ami történik közöttünk, hadd legyen bátorításul minékünk arra, hogyha ezen az úton járunk, akkor kitartással fussuk meg ezt az utat, és ha még nem léptünk rá, akkor elszánjuk és odaadjuk magunkat erre a döntésre. Légy áldott azért, mert meghallgatod a mi kérésünket, és megajándékozol bennünket önmagaddal. Amen. Kedves testvéreim, keresztelési sákramentumunk kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Máté evangéliumának 28. fejezetében találjuk a keresztség sákramentumának szereztetési igéit. Máté evangéliumának 28. fejezetéből a 18. verstől kezdődő szakaszban eképpen Jézus Krisztus hozzájuk lépett, tudnélik tanítványaihoz, és így szólt hozzájuk, nékem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvéreim, az elmúlt héten, a nagy hét kapcsán emlékeztünk meg a mi Úrunk Jézus Krisztus haláláról és a feltámadásáról, a feltámadás ünnepében. Az a sákramentum, a keresztség sákramentuma, amellyel most is élni szeretnénk, ami Urunk Jézus Krisztus rendelése, méghozzá a feltámadott Úr Jézus Krisztus rendelése, minek előtte elment volna tőlünk a mennybe. Sákramentum az ősegyházi időktől kezdve, amit Jézus búcsúzóul elrendelt. Szentség, így is nevezhetjük, talán egy kicsit jobban értjük e szót. Nagy kérdés mindig az, hogy a sákramentumok, a szentségek, melyekből mi reformátusok kettővel élünk, az úrvacsorával és a keresztséggel, tulajdonképpen miért is adattak nekünk. És az Új Szövetség tanításai világosan megértetik velünk azt, hogy a sákramentumok hitünk erősítésére adattak. A hívő ember hitének erősítésére. A Heidelbergi KT, amelyből olvasunk minden vasárnap, a 66. kérdésében és a ráadott feleletben arról tanít bennünket, hogy a sákramentumok látható jegyek, úgy a kenyér, a bor, mint a víz, amelyet a keresztségben a gyermekek fejére öntünk, látható jegyek és pecsétek, Isten rendelései alapján élünk ezekkel, nem mi választottuk ezeket, hanem a mi Urunk Istenünk Jézus Krisztus által rendelte és adta nekünk, hogy ezek a mi szívünkben megpecsételjék az evangélium ígéretét. Azt, amit Jézus Krisztus elvégzett érettünk, hogy tudnélik az ő áldozatáért, bűnbocsánatban részesülünk Istentől, és nem csak bűnbocsánatban, hanem örök életben is. Amikor Jézus elrendeli a sákramentumokat, akkor ott, azon az órán, úgy az úrvacsoránál, mint a keresztségnél, az ő tanítványai állnak mellette. Nem általában tömegek veszik körül, hanem tanítványok állják őt körül. És a tanítványokban óhatatlanul kell nekünk felismernünk és meglátnunk magát, az egyházat. Magát az egyházat, a hívők gyülekezetét, akiket ott ezek a tanítványok szimbolikusan 11-en képviselnek Jézus Krisztus előtt. A sákramentum nem általában elrendelt pecsét, nem általában elrendelt dolog, hanem az egyház számára elrendelt dolog, amelyen az egyházon belül kell nekünk minden időben élnünk. A sákramentum az egyház hitvallása. Arról, hogy Jézus Krisztus, ami megváltunk, üdvözítünk, az ő vérében nyertünk bűnbocsánatot és örök életet. És a sákramentum így igazából azokat erősíti, akik ebben a hitben élnek. Azoknak, akik nem élnek hitben, a sákramentum nem jelent semmit. Éppen ezért kell minden időben megértenünk azt, hogy a hithez kötött sákramentum az egyházon belül nyer értelmet. Mert maga a hit is, amelyhez a sákramentum kötődik, a Szentírás szerint hallásból származik, méghozzá Isten igéjének a hallásából. A tanítványok küldetése, az egyház küldetése az, hogy hirdessék az igét, és az igét hallva, amikor az emberek hitre jutnak, élhetnek a sákramentummal. És a sákramentum erősíteni fogja az ő hitüket, és erősíteni fogja bennük azt a tudatot, hogy az üdvösséges evangéliumot az egyházban hallották meg, és ahogy más helyen tanítja a Biblia, ragaszkodjanak ahhoz a közösséghez, amelyben ők az örök életnek titkát, Jézus Krisztust vették, hallották és szívükbe fogadták. Kedves testvéreim, amikor a keresztségben ígéretet tesztek most itt, akkor az ígéretetekben az hangzik el, hogy úgy fogjátok nevelni és neveltetni ezeket a gyermekeket, hogy ők majd, amikor felnőnek, egyszer önként hitvallást tegyenek az élő Istenbe vetett reménységükről. És talán megértitek azt is, ha most mindannak szellemében, amit elmondtam, arra buzdítalak benneteket, hogy a hitet, amelyre ígéretet tesztek, hogy e felé fogjátok őket terelgetni, értsétek meg, hogy az egyház által, az egyház által hirdetett ige által nyerhetik és kaphatják meg minden időben az emberek. Azzal tudjuk ezt megcselekedni a legjobban, ígéretünket, hogy a gyermekeinket, és természetesen mi magunkat is, Isten egyházába segítjük. Abba a közösségbe, ahol az evangélium hirdettetik, és ahol az evangélium által az ő szívükbe a drága, üdvösséges hit elplántáltatik. Mi bátorítunk benneteket arra, hogy Isten egyházának azt a kicsinyke részét, amely itt Békásmegyeren a mi gyülekezetünkben van, ezt az egyháznak ezt a részét fogadjátok a szívetekbe, ahogy most mi is befogadunk benneteket még inkább a szívünkbe és a közösségünkbe, és legyen nektek mindenkor drága ajándéka az, hogy a legnagyobb ajándékot, az üdvösséges hitet ezen a helyen rendszeresen hirdetjük, és igyekszünk az evangéliumot a gyermekek szívébe elplántálni. Nem csak a gyermekekébe, hanem a felnőttekébe is, hiszen mindannyiunknak szükségünk van a hitre. A Biblia azt mondja, hogy hit nélkül lehetetlen üdvözülni. Nos, így szolgáltatjuk most ki a sákramentumot, bizonyságot teszünk arról, hogy a gyermekek ártatlanságuk ellenére megváltásra szorulnak, és az ő megváltásuk és örök életük, ami Jézus Krisztusunkban van elrejtve és elkészítve számukra, és arra bátorítunk benneteket, hogy ezt a drága örömhírt ő előlük el ne rejtsétek, hanem gyertek, legyetek részesei az örvendező gyülekezet életének ővelük együtt, hogy ahogy ők nőnek és cseperednek, egyre közelebb kerülhessen hozzájuk Isten országa, amely az ő boldogulásukat fogja jelenteni. Nincs hit és nincs sákramentum az egyházon kívül. Ott mindenről csak úgy beszélhetünk, hogy valami hamisítvány, valami nem igaz dolog. Ezért hívunk és bátorítunk benneteket Isten igéjének hallgatására, annak befogadására és megcselekvésére minden időben, egy olyan közösségben, ahol részesei vagytok, ti magatok is ennek a közösségnek, és nagyon sokan mellettetek élnek és járnak az Úr Jézus Krisztus követésében. Legyünk ebben társak, bátorítsuk egymást, hiszen úgy nekünk, mint gyermekeinknek nagy szükségünk van arra a világosságra, arra a boldogságra, arra az üdvösségre, amelyet senki másban meg nem kaphatunk és el nem nyerhetünk, csak ami megváltó Urunk Jézus Krisztusban. Az ő áldozatának pecsétje az, amelyet most a gyermekek fejére öntünk, mint egy jegyet, mint egy pecsétet. Isten bizonyságtétele az ő szeretetéről és kegyelméről. Adja, hogy végbe mehessen az ő jobb akarata és terve a gyermekek életében. Amen. Kedves testvéreim, két kérdést teszünk még föl nektek, melyre válaszoljatok hallható szóval és igaz hittel, fennállva mindannyiunk színe előtt, de elsőrenden Isten színe előtt. Kérdezem először is, akarjátok-e, hogy gyermeketek, gyermekeitek a Szent Keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény egyházba befogadtassék. Ha akarjátok, felejétek hallhatóan, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy fogjátok-e gyermekeket nevelni és neveltetni, hogy amikor majd felnőnek, egyszer ők önként tegyenek hitvallást egy gyülekezet színe előtt, az élő Istenbe vetett hitükről, üdvösséges reménységükről. Ha ígéritek, felejétek, ígérjük. Isten segítsen meg benneteket akaratotok, ígéretetek megcselekvésében. Gyertek, tegyünk most vallást a mi hitünkről mindnyájan, elmondván minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged e látható jegyért, a keresztség vizéért, amellyel erősített bennünk azt a hitet, hogy a te fiadért nekünk bűnbocsánatot és örök életet ajándékozol, ha hiszünk benned és elfogadjuk tőled ezt az üdvösséges ajándékot. Arra kérünk téged, hogy aki életet adtál ezeknek a gyermekeknek, szüld őket újonnan a múlhatatlan örök életre, amikor ebben az idő elérkezik. És kérünk téged arra is, áld meg az ő szüleiket, keresztszüleiket, hogy mindig tiszta szívvel hirdethessék a gyermekeknek a drága evangéliumot, amely az ő megtartatásuk is, ha hisznek te benned, s a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Légy segítségül a nehéz időkben, és áld meg a családok életét, hogy az ő hitvallásuk és reménységük hadd váljon igaz valósággá. Kérünk téged, Urunk, arra, hogy áld meg őket döntésükben, s könyörülj meg rajtunk is gyülekezeten, hogy mindig készek legyünk őket örömmel bátorítani, fegyelmezni, buzdítani a te útaidra. Légy nékünk segítségül, s vidd jó végbe a családok döntését. Amen. Gergő, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Fanni, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kicsin gyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben. Legyetek áldottak, hogy boldogok is lehessetek. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és kérjük Istenünk áldását e gyermekekre és családokra a 134. Zsoltárunk éneklésével. A 134. Zsoltárunk mindhárom versét énekeljük, Úrnak szolgái mindnyájan.
Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat végan, kik az ő házában éljen. Vigyázván vagytok őséggel, felemelvén kezeteket, dicsérjétek Istenteket, szívből néki hálát adván. Őt áldjátok mindontalan, megáldjon téged az Isten, a Zsionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Kedves testvéreim, Isten igéjét napi kijelölt szakaszunkból, Mózes 5. könyvének 4. fejezetéből olvasom közöttetek. Mózes 5. könyvének 4. fejezetéből az első 2 verset, ahol ezeket találjuk megírva. Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek, és hogy bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, amelyet atyáitok Istene, az Úr ad ti néktek. Folytatjuk az ígét. Ha valaki rosszul érzi magát, nyugodtan kimehet, és van hátul a hely, le szabad ülni ottan. Kedves testvéreim, figyeljünk Isten igéjére. Mózes 5. könyvének 4. fejezetéből olvasom az ígét, az első és második verset, ezt találjuk itt megírva. Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek, és hogy bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, amelyet atyáitok Istene, az Úr ad nektek. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek. Kedves testvéreim, Mózes 5. könyvét olvassuk ezekben a napokban, Isten igéjéből vezérfonalunk szerint, és ebben a könyvben a pusztai vándorlás után honfoglalásra készülő népet tanítja és emlékezteti Mózes mindarra az útra, amelyen őket Isten járatta. Tulajdonképpen Mózes 5. könyvében egy ismétlést találunk mindarról, ami a korábbi könyvekben az egyiptomi szabadulást követően megtörtént Izrael népével. Ott vannak karnyújtásnyira az ígéret földjétől, és most Mózes búcsúzik tőlük, hiszen ő tudja már, hogy nem mehet be az ígéret földjére. Ő volt Istennek az az eszköze, aki kivezette a népet Egyiptomból, Istennek erejével és bizonyságával, és aki most mégsem léphet be az ígéret földjére. És mielőtt elválna az útja néptől, búcsúzik, és ez az ő búcsúzása egy visszatekintés. És talán meg is kérdezhetnénk, hogy miért tekint vissza, de erre a kérdésre szinte fölöslegesen is vetemedünk, hiszen az a nép, aki ott áll Mózes körül, tudva levőleg nem az a nép, amelyik kiszabadult Egyiptomból. Mert kérdezhetnénk, hogy minek emlékezteti Mózes olyanra a népet, amit együtt éltek meg. De aki a Biblia könyveit olvassa, az tudja, hogy a 40 éves pusztai vándorlás alatt elhalt az a nemzedék, és kihalt az a nemzedék, amely Egyiptomból megszabadult. És az a nemzedék, akitől most Mózes búcsúzik, és akiket emlékeztet, az egy újabb nemzedék. Azoknak fiai, akik kijöttek Egyiptomból. Ők már a szabadulás után születtek. És Mózes ő előttük idézi fel azt a múltat, amelyet akár gyermekként éltek meg, vagy amelyben egyáltalán nem is volt részük. Felidézi, és ahogy olvassuk Mózes 5. könyvét, azt is látjuk, hogy Mózes már magyarázza nekik a múltat. Magyarázza azt a történelmet, ami velük történt. Kedves testvéreim, amíg a Földön élünk, addig a jelenünket és a jövőnket a múlt figyelembe vételével kell nekünk mindig értelmeznünk. És ha az emberekkel ma a múltat el is akarják felettetni, és nem merjük a múltunkat feltárni, akkor azt kell mondanunk, hogy nincsen jelenünk, de nincsen jövőnk sem. Mózes nem szégyelli ebből a múltból sem a bűnt, nem szépíti meg ezt a múltat, hanem elmondja nagyon tisztán és reálisan mindazt, amin ez a nép keresztül ment. Minden időben szükséges dolog, hogy azt a múltat, amelyet mi megéltünk, amelyen Isten bennünket keresztül vezetett, a következő nemzedéknek hitelesen tovább adjuk, hogy ők értsék a jelenüket, és lássanak valamit a jövőjükből is. Talán a mi szegény népünk is azért vergődik, noha rendszerváltoztatásról beszélünk jó ideje, mert nincs igaz múltlátásunk, és ahol nincsen igaz múltlátás, ott az ember nem érti a jelent, és még kevésbé fogja látni a jövőt. Mózes példája nekünk ebben is igaz példa, egyen-egyenként mindannyian bírunk egy szeletecskét a történelemből, amit mi éltünk meg, ahogy mi láttuk a dolgokat, s jó dolog, ha ezt nem rejtjük el azok elől, akik újak, akik még nem láttak dolgokat. Szomorú vagyok akkor, amikor sokszor felnövekvő gyermekekkel beszélgetve, fogalmuk sincs arról, amiről én is csak azért tudok, mert elmondták nekem azok, akik a családomban ennek részesei voltak, hogy milyen a szegénység, hogy milyen egy munkatábor, hogy milyen az, amikor az ember egyik napról a másikra él. A gyermekeink ezt nem tudják. Nem becsülik a pénzt, nem becsülik az értékeket, mert nem tudják, hogy mi minden szükséges ahhoz, hogy valami a Földön előálljon, hogy valami a birtokunkba kerüljön. Oktassuk és neveljük őket, emlékeztessük őket a múltra, arra, amit mi abból láttunk, amit megéltünk, és leginkább emlékeztessük őket arra, ha Isten gyermekei vagyunk, hogy az Isten hogyan és mi módon segített meg bennünket napról napra. Mózes ezt teszi, és ebben tanítónkká válik. Hova is érkeznek ezek a zsidók? Jönnek a pusztából, és most Kánaánba, az ígéret földjére tartanak. Amikor ezt a szót halljuk, hogy Kánaán, meg ígéret földje, akkor a legtöbb ember arra gondol, hogy az egy jó föld. Az azért Kánaán, mert ott minden jó. De amikor elolvassuk a zsidó nép történetét, akkor azt is látjuk, hogy ezen a földön azért nem volt minden jó. Nem volt minden jó. Nem volt minden mindig tejjel és mézzel folyó. Volt ennek a földnek valóban gazdagsága. És a pusztai vándorláshoz szokott zsidó nép, amikor megérkezett Kánaán földjére, akkor a Jordán völgyében olyan otthonra talált, amely a pusztához viszonyítottan valóban sokkal gazdagabb és sokkal áldottabb vidék volt. De az ígéret földje nem csak ezt jelentette, hanem sokkal inkább azt, hogy ez az a darab föld a földkerekségen, amelyet Isten, a mi atyánknak, Ábrahámnak ígért. Azaz a zsidó nép úgy tekintett az ígéret földjére, mint a földnek arra a darabjára, amelyet a világ teremtő Isten, aki megszabja a népek útját és határait, nekünk rendelt ki. És ezt a földet Isten nekünk adta. A sajátjukét látták benne. Azért, mert egy ilyen történelem látásuk volt, hogy a föld Istené, és amelyet Isten kirendel valakinek, a tulajdonos, az a darab azé. Nem véletlen, hogy ez a fajta tudat eredményezhette több mint 1000 év után azt, hogy a zsidó állam újra megalakult. Egy nagyon egyedi pontja a világ történelemnek a zsidó állam újra megalakulása. De ebben jelentős szerepet játszott az az identitás, amelyel a zsidók mindig éltek, hogy a föld Istené, és az a völgy, a Kánaán völgye, az Istentől nekünk kijelölt darab, és az bennünket illet meg. Kedves testvérek, azt gondolom, egy olyan világban élünk, ahol a világ egyik felén ezt nagyon hangsúlyozzák, a másik felén meg a népekkel el akarják felettetni, hogy miért élnek ott, ahol élnek. Olyan világban élünk, ahol sokszor bűn arról beszélni, hogy egy darab föld bennünket illet meg. Uniókat, köztársaságokat, szövetségeket termel ez a világ, egyre jobban összekeveredik a világ lakossága, és a végén már senki nem tudja azt, hogy melyik föld az ő földje. Az a föld, amelyet Isten neki rendelt ki. Mi hiszünk a történelmet formáló azt is, hogy mi magyarok nem véletlenül lakunk ezen a földön. Mi hiszünk abban, hogy Isten nekünk rendelte el ezt a földet, és így is kell nekünk minden időben erre a hazára és erre a darab földre tekinteni. Akkor is így kell erre a darab földre tekinteni, amikor nehezebben mennek a dolgok. Az ember a világ szellemiségének engedve könnyen feladja, de Istennek az a terve és akarata, hogy ezen a földön mi éljünk, és tekintsünk úgy erre a földre, mint amelyet az ő ajándékaként kaptunk és nyertünk. Ez a mi Kánaánunk. Kell ezen a földön lakoznunk Isten felé való hálával, mert a történelem sokféle viharában, amikor elvehették volna tőlünk ezt az országot, mint ahogy engedte a mi bűnös népünknek, hogy egy darabka a miénk maradjon. Sokszor van bennünk elégedetlenség, de minden időben úgy kell tekintenünk erre a darabra, erre a kicsinke maradékhoz, hogy ez legalább a miénk maradt. Arra kérlek és hívlak Mózes és az ő népe megbecsülte Isten ajándékát, becsüljük mi is meg Istennek ezt az ajándékát, és teljes felelősséggel lakozzunk ezen a földön. Ezzel a tudattal és bátorsággal, hogy Istentől kapott ajándék ez, amely a miénk. Nos, ez a nép ott áll, több száz éves távollét után, hogy belépjen arra a földre, amelyet Isten az ő atyuknak, Ábrahámnak ígért. És az a vezető, aki idáig előttük járt Istent képviselve, most búcsúzik tőlük, és ebben a búcsúzásában nem csak visszaemlékezik, hanem figyelmezteti is az ő népét. Mert Mózes Isten kijelentése alapján megértette azt, hogy erre a földre bemenni boldogság lesz. De hogy ezen a földön boldogságban lakozzon ez a nép a továbbiakban, az elkövetkezendő évszázadokban és évezredekben, annak vannak feltételei. Van egy olyan öröm, amit az ember akkor érez, amikor meglepik, amikor ajándékot kap. Ezt az örömöt sokan vágyják, de ez az öröm sokszor csak pillanatokig tart, vagy órákig tart, és Isten azt akarta, hogy ez a nép ne csak annak örüljön, hogy több száz éves távollét után ő visszasegítette őket erre a helyre, hanem azt akarta Isten, hogy ezen a földön ez a nép boldog legyen. Hogy boldogok legyenek. Így mondja nekik Mózes, hogy ehessetek, bemehessetek, és birtokba vehessétek ezt a földet. Ennek vannak feltételei. Ennek vannak feltételei. Mert a boldogság, az ideig, óráig tartó boldogság, az egy jó állapot, de Isten szeretné ezt minden ember életében tartóssá tenni. És most Mózes arra emlékezteti ezt a népet, amit Istentől kapott, mi ennek a tartós boldogságnak a feltétele. Így mondja nekik, átadom nektek azt, amit Isten rendelt, és ami felől Isten döntött. Magyarán Mózes Isten igéjét tolmácsolja e nép felé, és azt mondja, Isten igéjét és döntéseit tolmácsolom felétek ebben az órában. Mert ha ti boldogok akartok lenni, akkor az a legfontosabb, hogy az Isten rendeléseivel és döntéseivel tisztába legyetek. És ezért azt mondja Mózes, hallgassatok ide. Hallgassatok ide. Emlékszem gyermekkoromban, amikor vendégeket vártunk, időnként jöttek hozzánk külföldi vendégek, ott ültünk a kapuba gyerekek, templom lépcsőjén, és azon agyaltunk, na, milyen kocsival fognak jönni, milyen színe lesz, milyen típusa lesz. Órákig el tudtunk erről csevegni magunkba, várván a vendégeket, hogy megérkezzenek, és aztán már boldogok voltunk, ha valamit abból eltaláltunk. Az ember a boldog életről ábrándozik, vannak elképzeléseink, vágyaink, beszélünk, de az Isten azt mondja ennek a népnek, amely ott Kánaán határában is álmodozik, tervezget, és mindent megfogalmaznak, talán benne vannak az aggodalmaik, a vágyakozásaik, az optimizmusuk, a pessimizmusuk. Azt mondja Isten ennek a népnek, hogy hallgass, hallgassatok el. Most én akarok beszélni. Némulj el, mondja a másik fordításunk. És ha a mai fiatalok nyelvén szeretném megfogalmazni, akkor így mondanám, szűnj meg. Szűnj meg, ezt szokták a fiatalok egymásnak mondani. Mikor azt akarja, hogy a másik elhallgasson. Nos, Isten is ezt mondja, hogy az ő szava akkor élhet el hozzánk, az ő népéhez, ott egykor, ha ez a nép elhallgat. És ez olyan nehéz a mi világunkba, mert ezt a világot mindenféle fecsegés, zaj tölti meg. Egyszer-egyszer, amikor a reggeli híradót megnézem, átkapcsolok a kereskedelmi csatornákra, és hát vagy két percig bírom azt a fecsegést, ami ott folyik. És mindig elcsodálkozom azon, hogy emberek kora reggel fölkelnek, bemennek a stúdióba azért, hogy beszéljenek a semmiről. A semmiről. Üres, locsogás, fecsegés. És arra gondolok, hogy nagyon sok ember van, aki rákényszerül arra, hogy ezt hallgassa, ezzel töltekezzen. De egy ilyen világban élünk, amely locsog és fecseg, és amely nem tud elhallgatni, testvérek. Be nem áll a szánk. Mindig beszélünk, mindig van véleményünk. Mindig van valami, amit közölni akarunk. És sajnos ezzel az a baj, hogy amikor az Isten beszélne, mi akkor sem tudunk elhallgatni. Kedves testvéreim, az Isten szava akkor érhet el a szívünkbe, ha mi elhallgatunk, ha mi elcsendesedünk. És ezért is kérünk benneteket arra, újólag is, most, hogy a gyülekezetnek ez a külső rendje egy kicsit változik, hogy az Isten tiszteletek előtt legyen gondotok arra, hogy elcsendesedjetek. Elcsendesedni itt Isten házába, ahova megérkeztünk, mert bennünk van a kísértés, hogy itt is mondjuk, szüntelenül, mindaddig, amíg el nem jön az az idő, amikor már nem illik nem mondani. És arra is kérlek benneteket, mindenkinek csak magára legyen gondja. Ha én nem mondok semmit, hanem a harangszókor elcsendesülök, akkor már egy ember van, aki nem beszél. És talán majd lesznek követőink is, akik ebben hasonlóan elcsendesedve követőinké lesznek. Miért? Nem azért, mert azt akarnánk, hogy itt vigyázva álljatok, hanem azért, mert azt mondjuk, Isten tiszteletére jöttünk, és az igét akarjuk meghallgatni. És amíg az ember szíve és lelke el nem csendesül, meg nem némul, addig az Isten csendes és halk szava nem érhet el hozzánk. Készüljünk erre jó szívvel, jó lélekkel, és higgyük el, hogy az Isten szava abban a csendben, amely a szívünkben megszületik, elérkezhet hozzánk. És miután Mózes azt mondja, hogy a boldogságba az az út vezet, hogy az ember elcsendesedik, és megnyitja a szívét Isten előtt, akkor jön az ige. És az igéről azt mondja Mózes, semmit ne tégy hozzá, és semmit ne védj el belőle. Bármilyen furcsa testvérek, Mózes nem valami olyan törvényt hirdet meg ennek a népnek, amit mi szoktunk a halálunk előtt meghirdetni. Jaj, mennyi emberrel találkozom, akik jönnek, családtagok, és azt mondják, hogy a mama ezt rendelte, meg a papa ezt rendelte. Ez volt a halál előtt a legfontosabb. Milyen keszkenő legyen a koporsó tetején, vagy milyen virág legyen. Testvérek, sokszor ez nekünk a legfontosabb. Mi legyen, elrendelünk mindent. De Mózes nem erről rendelkezik. Nem azt mondja, hogy milyen emlék, meg hogy, meg mind tartsatok engem emlékezetben. Nem azt mondja, hogy ezt vagy azt úgy csináljátok, hogy én csináltam, ezt másként csinálni nem lehet. Hanem azt mondja nekik, hogy Isten igéjére figyelmezzetek. Isten igéjére, amelyben ott van az élet. De azt mondja, vigyázzatok, mert az Isten igéjével kapcsolatosan az embert két kísértés fenyegeti. Az egyik az, hogy ebből elvesz, a másik meg az, hogy hozzátesz. És talán nem is értjük pontosan, hogy mit is jelent ez. De hadd hívjam föl a figyelmeteket arra, hogy aki nem ismeri Isten igéjét, az óhatatlanul belekeveredik ebbe. Mert csak az nem tud belőle elvenni vagy hozzátenni, aki ismeri az ígét. És amikor a gyülekezetbe összejövünk, amikor Isten ígéje körül egybegyűlünk, akkor minden időben ez nekünk a legfontosabb, hogy Isten ígéjét megismerjük. Mert a boldogsághoz vezető út az, hogy ezt az ígét mi úgy lássuk és úgy fogadjuk be, ahogy van. Hogy abból se el ne vegyünk, se hozzá ne tegyünk semmit. De ha mégis körül akarjuk járni, hogy mit is jelent ez a hétköznapokban, akkor azt kell, hogy mondjam nektek, hogy Isten igéjéhez nem hozzátenni, és abból nem elvenni semmit, azt jelenti, hogy Isten igéjére úgy tekintünk, mint a tökéletes kijelentésre. És ez azt üzeni nekünk, hogy nem szorul kiegészítésre Isten igéje. Magyarán nem úgy tekintünk a Szentírásra, Isten igéjére, mint amiből kimaradtak volna dolgok, hanem úgy tekintünk Isten igéjére, mint ami úgy tökéletes, ahogy nekünk adatott. Nekünk a modern embereknek nagy kísértésünk ez, hogy azt gondoljuk, régi idők voltak azok, hát az Isten nem foglalkozott a modern világ problémáival. Közel 2000 éves iratok, hát a világ mennyit változott már? Ugye nem adhat az ige mindenre választ. Óvakodjunk ettől a kijelentéstől, vagy ettől a gondolattól, testvérek, mert ami üdvösségünkhöz és boldogulásunkhoz szükséges, az tökéletesen és hiánytalanul ott van a Szentírásban, ott van az igében. Nem kell azt semmivel kiegészíteni. De az is igaz, hogy éppen ezért nem kell a Szentírást, az igét modernizálni sem. Nem kell modernizálni. Bármilyen hihetetlen, egyik dicséretünkben így énekeljük, s hiszem is vallom ezt, megáll az Istennek igéje. Nem kell azt modernizálgatni, testvérek, mert mi ezt is szeretnénk egy kicsit felújítani, kicsit átfestegetni, kicsit megszínezni, kicsit modernebbé tenni. Nem, az ige tökéletes. Ne tégy hozzá semmit se, el ne vegyél abból semmit. És ez azt is jelenti, hogy az ige nem szorul a mi védelmünkre. Jaj, milyen sokszor azt gondoljuk, hogy az igét nekünk kell megvédeni. Az ige az életet adó szó Istené, és Isten nem szorul az ember védelmére. Főleg nem szorul a mi gyarló védelmünkre. Mert mi szerencsétlen emberek vagyunk, akik magunkat se tudjuk megvédeni, és a kísértő úgy játszadozik velünk sokszor, ahogy akar, és mi akarjuk időnként az Isten igéjét megvédeni. Nem kell megvédeni az Isten igéjét, mert annak származása Isten, és annak védője, oltalmazója maga Isten. És amikor az emberek az igét megvetették, mert voltak és vannak ilyen történelmi időszakok, az Isten mégis megvédte az ő igéjét. És újra egyszer csak föllángol egy ébredés, egy megtérés, és az ige teljes fénnyel ragyog. Miért? Mert az igét Isten védi. Ne tégy hozzá semmit, se el ne védj belőle. Mert az ember olykor azt gondolja, lejárt szavatosságú dolgok is vannak az igében, amelyekkel nem kell már nékünk élni. Testvéreim, ne vegyünk el az igéből semmit. És ne csorbítsuk az ige kijelentését, mert aki ezt megteszi, az óhatatlanul az Istentől jövő boldogságtól szakítja el magát. Mert a boldogság útja, Mózes így hirdeti ennek a népnek, az, hogy legelőször is elhallgattok, és odafigyeltek az igére, és az igét úgy, ahogy azt Isten adta, befogadjátok, elfogadjátok. Hadd kérdezzelek meg benneteket újra, milyen tekintélye van a mi életünkbe Isten igéjének. Erről sok minden beszél. Az is beszél, hogy hogy jövünk ide, az is beszél, hogy otthon a Bibliánk melyik polcon porosodik, mert ez mind annak a jel, hogy Isten igéjének milyen tekintélye van az életünkbe. Keressük, kutatjuk ezt, érdekel bennünket? Vagy olyanok vagyunk, akik felelőtlen életünkkel hol hozzátesznek, hol elvesznek Isten kijelentéséhez. Kedves testvéreim, hívlak benneteket arra, amire Mózes is hívja ezt a népet, hallgassatok az Istenre, és oda teszi, ezzel fejezem be, tartsátok meg. Tartsátok meg. Mert nem csak az a lényeg, hogy az ember egy ismeretre eljusson, tanítja Mózes a népnek, hanem az is, hogy amit megismert, azt megcselekedje. Persze tudjuk mindannyian, hogy aki nem hallgat, az nem is ismer. És aki nem ismeri Isten igéjét, az nem is tarthatja meg azt. Ha te nem hallod meg az Isten igéjét, és nem ismered meg az Isten akaratát, akkor biztos lehetsz benne, hogy te nem tartod meg az Isten akaratát. Nem is azt cselekszed. Kedves testvéreim, az ember nagyon könnyelműen tud nyilatkozni. És az ember nagyon könnyelműen mondja azt, hogy én megtartom az Isten igéjét. Hát nekem nincs problémám az Istennel. És ennek a nyilatkozatnak az a forrása és az az oka, hogy mi nem tudjuk. Mert nem hallgatunk el, mert nem ismerjük, hogy mi az Isten igéje. És azt gondoljuk tudatlanul, hogy mi az Isten igéjét tökéletesen megtartjuk. Isten óvjon meg bennünket ettől a hamis képzelgéstől. Segítsen meg bennünket abban, hogy amit megértünk az ő igéjéből, az életté váljon mi bennünk és mi általunk. Mózes, mielőtt elbocsájtaná ezt a népet, azt mondja, nem csak az lesz a boldogság, hogy birtokba veszitek ezt a földet, hanem az Isten azt akarja, hogy ti ott boldogul éljetek. De ahhoz, hogy ott boldog legyen és maradjon a ti életetek, szüntelenül el kell hallgatnotok, Isten üzenetét, szavát be kell fogadnotok, meg kell értenetek, és azt meg kell cselekednetek. Kedves testvér, hány olyan szó volt, amit megértettél, de nem tartottad meg? Hány olyan felismerésed volt, ami ideig óráig cselekedetté lett, de aztán visszatértek a régi kerékvágásba az ügyeid. Isten ma arra emlékeztet, boldog ember másként nem lehetsz, csak ha megtartod az ő útját, az ő igéjét. És én is erre bátorítalak benneteket, hogy minden időben legyünk egymásnak arra buzdítói, hogy Isten igéjéhez ragaszkodva mindazt, amit felismertünk, készek legyünk jó szíve megcselekedni. Bátorítsátok erre egymást a családjaitokban, szeretteitek körében, itt a gyülekezetben. És amikor azt látjátok, hogy egyikünk vagy másikunk gyengül, és talán nem lát tisztán, vagy ha tisztán is lát, de nem engedelmeskedik annak, amit szól, amiről Isten igéje tanít bennünket, akkor arra kérlek benneteket testvéri intéssel, legyetek egymás felé. Mert az az Isten szeretete, hogy ő odaadta értünk az ő fiát. De ez az Isten nyilvánvaló bizonyság tétele intés, fegyelmez is bennünket arra, hogy mi hozzátérjünk, hozzáforduljunk, és ettől szeretettől ne szakadjunk el. És az is nagy szeretet, ha valaki tudja a másikat emlékeztetni arra, hogy nem jó irányba haladsz. Hogy a te életed így nem a boldogság, hanem a boldogtalanság irányába megy. Adja Isten ezt a szeretetet és egymásra való odafigyelést mindannyiunk szívébe, amely ott volt Mózes szívében is. Látjuk azt, és nem hallgathatunk erről, hogy ez a nép, noha Mózes eléjük adta a boldogságnak az útját, mégsem lett tökéletesen boldog. És amikor visszanézzük az ő történelmüket az Ószövetségben, azt látjuk, hogy azért nem lettek boldogok, és akkor nem voltak boldogok, amikor Isten igéje és szava az életükbe háttérbe szorult. Amikor nem érdeklődtek, amikor nem engedelmeskedtek, akkor jött a boldogtalanság az életükbe. Ha boldogtalanok vagyunk, ma Isten emlékeztet bennünket, hogy a mi boldogtalanságunk oka talán nem a hitel, nem az üres pénztárca, nem a hideg lakás, hanem az, hogy elfordultunk tőle. És arra kérlek benneteket, hogy hallgassunk oda most erre a szóra, és a magunk kis csendjében, talán ezen a délutánon, vessünk számot azzal, hogyan is állunk mi Isten kijelentésével, igéjével, annak ismeretével, és annak megélésével. Amen. A 392. dicséretünk első versét énekeljük most, testvéreim. A 392. dicséretünk első versét, amellyel bizonyságot teszünk az egyháznak, a Jézus a fundamentuma. Csendesedjünk el. Urunk, a te igéd ma is utolér és megszólít bennünket, és emlékeztet arra, hogy boldogtalan életünknek okait talán nálad, a veled való kapcsolatunkban kellene keresnünk. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy amiről beszélsz velünk, azt készek legyünk meghallani. És miközben olyan sok minden jár a mi fejünkbe, és olyan keszekuszák sokszor a mi gondolataink, köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket az egyetlen fontos dologra, arra, hogy veled milyen is a mi kapcsolatunk. Kérünk, légy a mi tanítónk ebben a közösségben, aki ígédet föltárod előttünk, hogy ezt megismerhessük a maga tökéletességében. Arra kérünk téged, óvjál meg bennünket attól, hogy bármit is a te igédből elvegyünk, vagy ahhoz hozzátegyünk. És légy nékünk segítségül abban, hogy a te megértett akaratodnak hadd legyünk mindnyájan egy szívvel követői és cselekvői. És erre hadd bátorítsuk és buzdítsuk egymást is. Köszönjük te neked, hogy nem csak a mi személyes életünkbe hozhatod el a boldogságot, hanem boldog közösséggé tudsz bennünket formálni, és hisszük azt, hogy ezt meg tudod tenni a mi népünkkel is. Adjad, hogy a te evangéliumodnak, jó rendednek, hadd legyünk szüntelenül hűséges őrei és hírvivői, tudván azt, hogy a mi boldogságunk a veled való kapcsolatunkban rejlik. Kérünk téged, hogy így emeld föl a boldogtalanságból, a gyászból mindazokat a testvéreinket, akik az elmúlt héten a ravatal mellett állottak. És köszönjük, hogy gyászuk mellett emlékezteted őket arra is, hogy te nálad lelhetik meg szívüknek békéjét. Segítsd meg őket, hogy még inkább hozzád fordulhassanak bajukban, szomorúságukban. De kérünk téged így a beteg testvérekért, különösen most azért a testvérünkért, aki itt rosszul lett közöttünk, hogy erősítsd meg őt, és add őt vissza nekünk, családjának, és légy az ő gyógyítója. És kérünk mindannyiunkért, Urunk, akár jól megy dolgunk, akár nehezebben, hadd őrizzük meg a te igéidet, és családjainkban, otthonainkban, hadd legyünk hírvivői, a drága örömhírnek, az evangéliumnak, hogy benned és általad ott van az emberi élet tökéletes boldogsága, segítsél meg ebben bennünket. Amen. Imádkozzunk közösen és fennhangon úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim, az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző, megtartó pásztora ezen az elkövetkezendő héten. Most pedig az ige üzenetéhez kanyarodjunk vissza, és így zárjuk le Isten tiszteletünket, az 512. dicséretünket énekelve. Az 512. dicséretünk első és második versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.